villamos mennek a karának, tárkózési és minden informatikai tartékének adott esetet. Szakterületéről fog beszélni, tehát olyan jártasságot fogunk itt látni, aki a való világból ismeri ezeket a dolgokat, és tanítja is a hallgatóknak, doktoranduszoknak, stb. És hát van már tapasztalatod ezen a területen. Mély tanulás, és ugye napi aktualitása is van, hiszen éppen kényelmi adatbázis emlegetnek a különböző médiákban, amikből hát gyűjtenek ki összefüggéseket, hogy az egyes politikusaink éppen milyen kapcsolatrendszerben épültek bele, és hogy egymással meg a világban ilyen mutatókat lehet előállítani a tevékenységükről. Elnézést, hogy az előadó nincsen maszkban, de úgy döntöttünk, hogy a bemutatkozás volt, és az előadás az előadót ezzel mentesítjük. Hallgatóság tanúsítom, hogy maszkban van, és kérem, aki nagy biztonságra törekszik, otthon is nyugodtan felveheti a maszkát, és követheti úgy is élőben az előadást, hogy esetleg később felvételre a YouTube-on meg tudja tekinteni. Jó, sikeres előadást kívánok!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a felvetetést, a Füzsgázban vagyok itt a DM-nek, én is teljes szalszékéről, ahogy elszállom azért. A DP labnak a vezetője vagyok a szalszéken belül, ez a Data Science and Content Technology Laboratórium csoport rövidítésével adódik, és a csoportunk az adatudványok, tartalomkerülő rendszerekkel, mesterséges intelligenciával, multimédia tartalmak intelligenssel, feldolgozásával foglalkozik. Ezen kívül a háttérnek van egy vissza megalakult szakosztálya, ez a mesterséges intelligencia szakosztály és webstart szakosztály. Ez vezetem elnökként. Az előadásom téma mesterséges intelligencia és a mély tanulás, és amit az ábránc jogoldalt látható, most rögtön le is leplezem, hogy ez a mély tanulásom azt jelenti, hogy a robotok mélyen elgondolkodnak, talán az előadás során be fogom mutatni pontosan, mit értünk alatta. A mesterség és intelligenciát, ezt megérkezem mindenki ismeri, azt mondom, hogy mire úgy bemutatni. Egy rövid kis felmérést kérdezett itt a jelenlévőtől, tehát hogy a baloldali ábrát tekintek, szerintetek a számítógép mennyire jól tudja az érzelmeinket felismerni. Tehát, hogyha ránk nézhet, ha egy kis kamerája, annak ugye képek az autókról, akkor ez a tartja, mennyire fogja tudni jól és felismerni az érzelmeinket, tehát ki az a fénygondolja, hogy egy jól felismerni, felismerni,
felismerni.
Van, érzelmi szerintem egyre jobban. Jó, erről is fogok majd mesélni. Az előadásom során azokban néhány felvezetés, hogy hogyan építettem fel a mai mondani valómat. Először a felhasználó igényekről, a hangszerekről mesélnék a mesterséges intelligencia kapcsán. Tehát bemutatom ezt a nyíltanulást, a gépi tanulást és végül az alkalmazási területeket. Nagyon sokszor elhangzik ez a három szó. Tehát a nyíltanulás, gépi tanulás, mesterséges intelligencia és ahhoz, hogy tisztában legyünk vele, mutatok egy ábrát, hogy hogyan is értendője. Hát maga a gépi tanulás az a mesterséges intelligenciának egy részterülete, és azon belül is egy részalmaz ez a mély tanulás. És hát ez időben is látunk, hogy az 50-es évektől elkezdődött a 2010-es évekig, tehát a 2010-es években jelent meg a mély tanulásra, és adott egy átütő erőt az egész mesterséges intelligencia területre. Kik ezek a felhasználó erők? Hát egyrészt mindannyian, mint ugye egyének, egyéni fogyasztást végzünk, ezért a fogyasztói társadalomban, ezért multimédia, filmek, zenelek, mozik, mindent fogyasztunk, és hát ennek a jobb kiszolgálására és testet adott szolgáltatására felmerülnek igények, amelyet elég jól ki lehet elégíteni a mesterséges intelligencia segítségével. Ugye vannak ajánlók rendszerek, tehát hogy ezzel mögött mind intelligens algoritmusok vannak. Hát ezen kívül vannak ilyen ipari igények, tehát hogy itt látjuk, ez a gyorsaság, automatizmus, megbízhatóság, tehát nagyon fontos, hogy a gyárakban gyorsan elkészüljenek a adott termékek, ne kelljen egy ilyen kinevezés terméktípus külön kalibrálni, tehát az automatizmus és a megbízható működés, tehát hogy ez lesz a másik oldalról. Segítették azt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődjön, és elég sok alkalmazásra legyen most már. Ennek a trendjét is gondoltam bemutatni, és most vagyunk itt 2020-nál. Ott van egy elég nagy fiatal a jelenlegi állapotban is, azonban azt prognosztizálják, hogy 5 év múlva kb. 5-köröse lesz ennek az egész piacnak, ennek az egész programnak. Hát akkor az idén jelentkezik a már bemutatott oldalakról, tehát mind az ütör és mind az alapindulói részről. Tehát egy egyre elég sok pénz van, és azok a vállalatok, akik úgy gondolják, hogy erre a területre fókuszálnak, az a kiúzóra tesznek. A szakirodalomban itt látunk a mesterséges intelligenciáról. Összetettem itt 7 pontban, hogy melyek ezek. Az egész egy matematikai logikából indul, ahol ugye következtetéseket lehet levonni, tehát ha vannak tényadatok, akkor ezekből a tényekből egy logikai következtetések segítségével újabb tények, információk és tudás állapítható meg, következtethető ki. Következő az egy érdekű terület, ez a tervképítés. Ez minden gazdasági, ipari területen fontos és előforduló, hogy jól meg tudják tervezni a következő éveket, a folyamatot, mérleti tervképítés is ebbe mindig beletartozik. Ennek a tervképítésnek az optimalizációját lehet segíteni a mesterséges intelligenciára. Harmadik az robotika, annyira nem kell magyarázni. Következő a gépi tanulás, ahol ugye a számító gép új dolgok megtanulására és alkalmas. Természetesen az a feldolgozás, amikor emberek következünk egymás között, számítógépes látás, különböző dolgokat, ugye felismerésre, amit látunk, és az általános intelligencia, ugyanis az előző területek mindegy-egy szűkebb részre fókuszálnak, és most is azt látjuk, hogy a elkészült alkalmazások bármennyire is jó, mivel az embernél is jó eredményeket el tudnak érni, jóval, sarban, egyéb ilyen felismerések alatt, de mégiscsak egy szűk területre fókuszálnak. Az általános intelligencia pedig azt jelenti meg, hogy olyan általános folyamatokat is képes legyen a számítógép elvégezni, amelyek komplexebbek, és a valós életbeli problémákhoz szorosabban kapcsolatok. Tehát, hogy kivéve egy jó nyaraló helyett a család, hogy nyárra lefoglalni erre egy repülő part, a szállomány, tehát a különböző vannak erre a túlzásra weboldalak, de egy teljes folyamatot, egy komplex egészségügyes nem fog még a végénből mostani állapotú intelligenciás. Erre gondolták, hogy ezt a artificial general intelligence, tehát hogy az adi rövidítés legfőbb. Tehát fölöttem ez 3-4-ről gondoltam egy kicsit részletesebben is mesélni, tehát hogy ez a robotika, ez igazából a mesterséges intelligenciának a háza. Tehát ennek van nagy, tehát van 3 nagy kategóriája, ugye mi a gyárakban vannak ezek a robotkarok, amelyek kis helyre rögzítettek és végzik a dolgokat. Mobil robotok kategóriájába tartoznak azok, amelyek helyváltoztatásra képesek, itt érzékelőkkel kell ellátni őket, hogy a környezetüket feltérképezzék, és különböző utakat járhatnak be, és különböző tevékenységeket végezhetnek, mert ebben a csoportban az önvezető autó is ebben tartoznak. És a harmadik pedig a humanoid robotok, amelyek olyan kinézhetőek, mint minden emberek, és hát inkább olyan jellegű tevékenységekben lehet hasznos, mint a társ jellegű, lehet társként tekinthetjük, ami tényleg mondjuk egy beszédértés, kommunikáció ezekkel a humanoid robotokkal. Ugye következők az, hogy érzékelőkkel látják előket, és hát a mobiloknál, tehát mind a homoid, hogyha azok így jár, és nem csak egységet működik őket, akkor egy bizonyos utat kell, hogy megtegyenek a terülve, hogy kell szervezni a tárgyalat. A másik nagy említett tématerület az a gépi tanulás, amivel én is részletesen foglalkozok itt az egyetemben. Ennek van 3 nagyobb ága. A felügyelet nélküli gépi tanulásra, a gépi tanuló nem kap információt arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét, a megtanult dolgot mennyire jól végez fel. A felügyelet gépi tanulásnál van egy ilyen visszajelzés számára, az egrésítéses tanulásnál pedig csak egy egyszerű vissza megerősítés áll az egész folyamatnak a végén, hogy például jó volt, hogy rossz volt. Tehát, hogy ez egy folyamat végén egy szüke visszajelzés típus, mint a felügyeleti tanulás. Ráadásul ez a megerősítéses tanulás, ez új adatokat is generálhat, és ezek új generált adatoknak a vizsgálatát és megerősítését kérhetünk. Tehát még a felügyeleti tanulásban úgy kell elképzelni, hogy maga a tanuló nem generál új adatot, hanem egy nagy túl, egy nagy halmaz áll rendelkezésre, ahol a bemeneti értéket és az elvárt pillanat mindig adva van, és ugye ebből tanul a megerősítéses tanulásra, az idő is próbálkozhat különböző generált adatokkal. Ennek van 3 ágás típus, amely jól meg tudja oldani. Ugye maga mesterséges intelligencia rendszereket hívjuk röviden ágenseknek. Egy ilyen ágásnak a közös jellemzője az, hogy tanulásra képes arra, hogy a környezetét megvizsgálja, tehát ugye érzékelőkkel, tanulásra és cselekvésre is képesnek döntéseket kell hozni. A hasznosság alapú ágásnél az állapotokhoz rendelt hasznossági függvényt próbálja megtanulni. A kultanuló ágásnél pedig cselekvés érték, ugye a kultanuló függvényt tanul, and then awkward, and then to go in out of the corner. But the foot alone, nincs előre megadott állapot, halmaz és nincs ezeknek modellje, míg a hasznosság alapvágásra van ilyen modell, amit ő felhasználhat, tehát ez a kettő közték különbség. A receptori ágások állapotok vannak, és ha az állapotokat tanulja meg, hogy az egyes állapotokból receptorian milyen cselekvést kell neki végezni. Felmerülhet a kérdés, hogy mit képes már tanulni a számítógépet, hol vannak azok a határok, melyek képes vagy nem képes már tanulni. Mondott egy példát. Tegyük fel, hogy van egy webportál, és a webportálra beérkező különböző felhasználók egérmozgását figyelni tudja a mesterséges intelligencia rendszer. És pár másodperc alatt 92% pontossággal meg tudja állapítani, hogy férfi vagy nő, tehát annak a felhasználónak a mennyisége. Mit mondunk erről a mesterséges intelligencia rendszerről, hogy megtanulta ezt a női? Ki a kérdezel együttért, hogy én megtanultam? Én látom, hogy a kösség így gondolja, hogy megtanultam. És ha mondom tovább a történetet, hogy ez a webportál, ez egy autókereskedő portál, és a felhasználóknak 90% a férfi. Hát ebben az esetben, ki az, aki még mindig úgy gondolja, hogy igen, ez meg tudta tanulni, most ugyanis meg tudja jelentkező, tehát nagyon nem minden, hogy mi a véletlenszerű alapszerű helyzet, tehát hogyha mindig fixen azt mondaná egy egyszerű mutatás program, hogy mondja azt, hogy ugye férfi, mert úgyis ugye a statisztikák alapján, hogy 90% a beérkező felhasználók férfi, akkor is ezt a 99% mértéket ugye el tudja érni, tehát hogy akkor nem látunk egy plusz hozzáadott értéket. Tehát amit képes megtanulni a számítógép, mindig kritikusan fogadjuk, hogy ugye mihez képes. Következő terület a természetes nyelvű feldolgozás, amikor az esetben el is kapasztunk, ugye emelkedik. Hát ahhoz, hogy a folyton a szöveget fel tudjuk, tehát hogy meg tudjuk érteni a gépekkel, kell bizonyosan előfeldolgozás, hogy a szavakra, a mondatokra bontjuk. Majd, ha már gondolta el azt a hosszú szöveget, hogy a szavakra bontottuk, akkor ezekből a szavakból újabb építkezést fogunk csinálni, méghozzá a szócsoportokat, olyan szavakat tettünk egy csoportba, amelyek szorosabban egymáshoz kapcsolódnak a mondatokban, tehát ezek az úgynevezett sávok. Lehet függőségi fát, lehet szintaxis fát, ez az utóbbi, ez olyan, mint amit nyelvtanórán tanultunk, hogy van egy mondat és nyelvtanulat jelenleg, hogy melyik az állítmány alatt, tehát szintaxis fát is így kell elképzelni. Egy fa és struktúrájú drág formájában reprezentálják a számítógépet. Tehát hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy a gép is érteni, értelmezni tudja ezeket a szövegeket, és lehetne különböző érdekes feladatok a mesterséges intelligencia számára, mint például mondatoknak a generálása. Vagy ha van egy nagyon hosszú szöveg, akkor abban egy ilyen összegzés készítsen. Ennek az összegzés készítésnek van két változata. Az egyik a kivonatolás, amikor a hosszú szövegről ki kell választani azokat a részeket, mondjuk a legfontosabb mondatokat, amelyek jól reprezentálják az egészet, de mégis, hogyha egymás mögé tennénk, akkor kiakadt egy teljes egész. Tehát az összetűzés eredményes lesz a kivonatolásnak a végeredmény. Másik az összegzés generálás, ez pedig, hát már egy nehezebb dió, ugyanis a számítógépnek próbáljuk új mondatokat képezni, és elég sokat kell tanítani ahhoz, hogy ráérezzen, hogy néz ki egy mondat, és egy új értelmes mondatot próbáljon megalkotni. Vannak erre már kísérletek, tehát közvékenyében már látszik erre megoldás, elég a gyerekcipőben van. Próbáltak egy olyan négy tanuló rendszert betanítani, amely gipszeket generálna, tehát az előző mondatok generálásához egy példa, hogy nagyon sok viccet megtanította, és a nagyon sok vicc betanítása után kérték a számítógépet, hogy generáljon ilyet. Itt látható most három, ugye több tízezerből, tehát rengeteget tudunk találni. Generálni mit például, miért ment át a csirke az úton, hogy becsavarjon egy villanykörtét. És ugye a második, harmadik szinten olvasható. Tehát az látszik, hogy a számítógép nem tudta, hogy nagyon távoli dolgokat kell összetenni a gipsznél, hogy furcsaság benne van, tehát ez képes volt megtanulni, de ezzel még nem tudunk levetni. Következő témakör számítógépes látás, a csapatommal részletesen foglalkoztunk ezzel, mert ebben van egy kutatási eredmények is. Itt előtérbe kerültek ezek a négy neurális hálók, az a következő jelmegyelben mutatom. Maga a számítógépes látásnak a feladatai közé tartozik az objektum felismerés, de képnek a szemantikus szegmentálása, tehát hol, milyen területen látható pontosan, tehát hogy ez az egyes részletek külön be lehet körvonalazni és szegmentálni. És az említett mély tanulás abban különbözik a többi gépi tanuló rendszertől, hogy hát elég sok gépi tanuló család van egyébként, tehát vannak a subcortex-től gépek, az SVM-nek rövidítik, a döntési fák, és még sorolhatnám, tehát a köztudat innen van, és vannak a neurális hálók. Maga a mély tanulás a neurális hálókon alakul, tehát ez a közös bennük. A mély neurális háló típusokból most itt kettőt említenék, a rekurzens hálókat, ennek az egyik altípusa, ez az LST-ben, és a másik a konvolúciós neurális háló, amit kimondottan képfeldolgozáshoz szoktak használni. Hát van ez egy idő még sok, tehát van neki a encoderek, de azokban is nem gondoltam belemenni. Ezt a kettőt viszont gondoltam megmutatni, először is általánosságban, mi a mély neurális hála és utána ezt a két típus. A neurális háló rétegekből épülnek föl, ahol egy réteg a csomópont, egy úgynevezett ilyen neuronokból áll, és két réteg között van, hogy látjuk, és teljes összeköttetés van, tehát hogy a következő réteg minden csomópontát összekötjük, az előző réteg minden csomópontjával. Van egy középső rejtett réteg, és ha ebből többet teszünk, akkor már mély neurális hálónak nevezzük, tehát hogy ez fölött lesz ebben a típusban tartozó, és ezt nagyon jól lehet tanítani grafikus processzorokkal, ezekkel a GPU-kkal, tehát hogy elvonott egy hardware-t arra, hogy a mély neurális hálós tanítás az nagy fontosságú eredményeket tudjon elérni. Az első ilyen altípus ez a rekurzens háló, amit úgy is szoktak mondani, hogy memóriával rendelkezik. Miért is? Ugyanis van egy visszacsatolás benne. Tehát hozzá kimenet, rá van csatlakoztatva a bemenetre, és így a Ilyen időt korlanatban a zenere látta az aktuális zenereti réteget, tehát a rétket, és az előző pillanatban felvett kimeneti rétegértéket. Tehát, hogy ebből a kettőből tud kombinálni, és ez adja a memória jellegét, mert el tudjuk menni dolgokat, tehát három éve segítségével. A konvolúciós neurális hálók, amit említettem, egy feldolgozásra használatos elsősorban, és akkor itt egy adképpel mondottam, bemutatni ennek a belső működését, tehát a bemeneti rétegnek megadjuk ezt a képet, tehát ugye tiszteleket fog látni, és az említett réteget, itt már sok egymás utáni réteg van, tehát tömbökben, téglatestekben szoktuk így ábrázolni. És van még egy csúszóablakszerű filter, amit láthatunk a hatnál, amit végig csúsztat a teljes réteg, és megvizsgálja a két részleteit. És ebből történik egyfajta jellemzőnek a kinyerése, hogy azon a területen mik a legfontosabb információ, és adja tovább a következő rétegnek, és így megy az információ áramlás. A végén ez a teljesen összekötött réteg, tehát mondjuk ez a fluid connected réteg, pedig az osztályozás segíti előtt az osztályozási feladatra alkalmazott változata. Hogyan is látja ezeket a jeleket a konvolúciós neurális háló? A következő jelenetben látszik, hogy először még csak alacsony szintű jellemzőket lát. Tehát, hogy itt vonalakat, kis apró pontokat. Következő rétegeknél egyre magasabb szintet lát, tehát hogy ezek a kis apró mintákból össze tud kombinálni egy komplexebb mintát, és a végén vannak a magas szintű jellemzők, ahol már elég jól látható, hogy hasonló jellegű dolgok tud megtanulni, mint a jelenetben, ahogy itt láttuk. Jó, következő, amit gondoltam, ezek a mesterséges intelligenciának a hipara. Hát ez vannak olyan szoftver informatikai vállalatok, amelyek ezzel foglalkoznak, és hát elég sok alkalmazásuk van már, és hát vannak érdekes példák, mint ez a Human Brain Project, amely az emberi agynak a visszafejtését próbálja elmérni, és ezzel foglalkoznak. Akkor az Open Core Foundation, meg az említett AGI, tehát az általános intelligenciát szintrozzanak, tehát ugye az irányzatokat, és ez az Open AI, ez pedig egy olyan szoftver platform, ami ingyenes és mindenki szabadon használhatja, és egy ilyen közös szoftver program könyvtárat gondolhatjuk tényleg. Ezt maradjunk még itt a vállalatoknál. És nézzük meg, hogy mekkora részük foglalkozik is a piaci szereplők. Tehát azt látjuk, hogy minden nagy cég az létrehozott már erre egy külön részlegérzi pártlantát. Tehát egy olyan kutató csoportot, amely kimondottan mesterséges intelligenciával foglalkozik. Tehát itt néhány száz főtől, ugye ezer közé is terjedt, tehát nagyon sok kutatófejlesztő foglalkozik ezen a területen. És Ha megnézzük ezt a mély tanulásnak a diakrét térképét, akkor látjuk, hogy az említett nagy szest óriások, tehát az IBM, Google, Facebook, Microsoft és a többiek helyezkednek el a leptéren az egyik tárgya. A másik tárgya pedig bal felül látható, ezek az ingyenes szoftver csomagok, library. Én például ezt a TensorFlow-t használom, és ezt az oktatásban is rövítünk. És vannak a hardware gyártók, az Endotest GPU gyártók közül az Nvidia nevű emelmérki. Hát ezt a legkedvesebb tárgyait, hogy a legkérdebb számomra ez az egyetemi által, nagyon sok egyetemen foglalkoznak még a négy egyetemünkön kívül is ezzel a négy tanulással. Milyen alkalmazási területeket lehet látni? Tehát ezzel már ugye több ezer van, de mégis próbáltam össze csoportosítani az űrkutatással, pénzügyi szektorig, ugye az orvostudományival, vagy az orvosi szakértői rendszereket lehet mesterséges intelligencia segítségével megalkotni, a közlekedés, már az említett autókat említettem, és hát ugye virtuális asszisztensekkel már azért találkoztunk. Az iparban van olyan terület, ahol nagyon fontos a karaktereknek a felismerése, tehát az a computer visionnek ez egy fontos területe, mint a látszólismerés, és végezetül a művészetek, tehát az utolsó három, úgy gondoltam, hogy bemutatom így részletesebben is. A nagy IT cégek sorban jelentek meg ilyen virtuális asszisztensekkel, és hát vannak olyan programok, amelyek ugye deskrét felismerésre alkalmasak, tehát ennek a Siri-je, de ugye közük is megjártak élni. És ezek össze vannak kapcsolva ezekkel az asszisztensekkel, tehát hogy tudnak egymás segíteni. Chatbotokat lehet ugye létrehozni, mert hogy ezeket látszik az iparban. A másik ez az említett optikai karakterfelismerés, amivel én is foglalkoztam az elmúlt egy-két évben. Mi elkülönített karakterekkel dolgoztunk, tehát ahol meg volt azban, hogy ezen a területen található valami, a következő területen pedig egy másik, tehát úgy kell elképzelni, mint te egy nyomtatott könyvnél, de amikor be kell valami olvasni, vagy különálló digitális számjegyek, vagy más egyéb betűk, mert hogy azokat ugye könyvben még felismerni. A legnehezebb az olyan kézírás, ami teljesen olyan fontos, mint ahogy itt látható, hiszen ugye összemosódnak ezek a karakterek. Tehát ahhoz, hogy ezt egy osztályozónak, egy gépi tanulónak beadjuk és megkérdezik, hogy legyen most éppen milyen karakter, először szegmentálni kell, és nem tudjuk, hogy hol fejlődik be az előző karakter, és hol kezdődik az újabb, és hát nem tartani mindig világos, hogy viszintesen jobbra kell menni, tehát lehet, hogy felvét is ezek a írok szöveg, tehát egy egyre nehezebb és nehezebb feladatokat is látunk. Másik ez a felismerés, hát az, hogy az arcot felismertessük a géppel, először is detektálni kell, tehát hogy hol van azon a képen, azon a videón ez az. Tehát az arcdetektálás az az elsődleges lépés, hát hogyha megtaláltam, hogy ezen a befoglaló témában vannak, akkor utána jöhet a felismerése és megkülönböztetése más személyekről. Tehát ahhoz, hogy tanítsuk ugye ezt a számítógépnek, először is be kell tanítani az egyes személyeknek a különböző a változatainkban, és utána lehet akkor kérni a számítógépet, hogy igen, ismerjen fel. Ugye itt is van, de készen már egy kép működő megoldás, tehát ezen a területen már kevésbé lehet tudni, a kínaiak is használnak ilyen azt felismerő rendszereket, és hát ugye közös bennünk, hogy először ilyen képfeldolgozási előfázisokat kell elvégezni, tehát ezen itt mondtam, hogy az összefázni kell, hogy transformálni kell, azt megtalált két részlet, tehát ez az elbekövetkezett, a végletet lehet átadni a négy neurális hálónak, amely azt utána meg fogja tudni, tanulni ennek a megkülönböztető képességét, és lehet utána újra alkalmazni. Felmerülhet a kérdés, hogy állapotnak a negyedi azonosítását is be lehet-e tanítani, hogy gondoltak erről. Itt most olvastam egy cikket, hogy főemlősök arcára készítette, hát egy másik neurális háló, és tanították be, és ilyen 90%-os pontossággal meg tudták különböztetni az egyes főemlős egyedeket csak az arcok alapján. Tehát talált annyi megkülönböztető jelet mintát ebben, hogy sikerült egyedet tanítani. Csak akkor van egyébként én is foglalkoztam ilyen állatoknak az egyedi azonosításával, de mi nem főemlősökkel, hanem a bálnák, farokoknak a vizsgálatát végeztük, és a farokoknál különböző sérülések és egyéb okok miatt vannak mintázatok. Ez a mintázat az egy annyira egyedi azonosító minden bálnára, hogy ezzel elég jól lehetett párosítani azokat a különböző képeket, amelyek bálnákról készültek, és hát ahhoz, hogy a biológusok egy nyomkövetni tudják ezeket a bálnákat, hogy egyszer ezen az oldalon, akkor a másik oldalon fordult elő egy a képfeldolgozási program, mesterséges intelligencia segítségével, ugye tud segíteni ebben. Tehát én is foglalkoztunk ezzel. És hát említettem, hogy lesz szó még itt az érzelem felismerésről. Itt a hallgatóimmal szoktam készíteni ilyen app, vagy az appok, amilyen érzelem felismerési feladatot. De van 6 alap érzelem, és hogyha hozzárakjuk még a közömbös alapkifejezést, akkor ugye ez már egyik ügyedét, és akkor egyszer kellett így betanítani és felismerni. Hát ilyen kis halmazon végeztük ezt el, és egy elég hasonló mások kis halmazon teszteltük le, tehát 80%-os eredményeink voltak. Azonban, hogyha ezt a valós életben nézzük, olyan körülmények között, ahol nem előre adott, hogy ő most így és így fog viselkedni, és ugye természetes viselkedésből kellene ezeket összeválogatni, akkor elég nehéz azért az felismerést betanítani. Tehát ilyen 60-60%-os pontosságokat tudnak elérni a rendszer, úgyhogy ez lesz nyilván nehezebb komplexebb feladatok és a nehezebb körülmények között. Az ember is, hogy egyébként 70-80%-ban tudja csak megállapítani a másik arcifejezését. Tehát, hogy ez gondoltam, hogy tudja a vége fele. És hát még egy-két járt ide készítettem a végére, de az már ilyen könnyedebb téma lesz a művészetekről. Ezért itt gondoltam, hogy egy rövid kis konklúziót vonjunk a mai előadásból. Az egyik az, hogy mennyire pontosak ezek a mesterséges intelligencia rendszerek. Hát nem várhatok el tőlük, hogy mindig minden körülmények között tökéletesen működjenek, hát ez a százszázalékos pontosság nem várható el. Ugyanúgy, ahogy mi emberek is tévedünk, a mesterséges intelligencia is tévedünk. Tehát, hogy ugye nem olyan program, ami determinisztikusan működik, amelyikől mindig azt várjuk el, mint a számolgépektől tökéletes legyen. Itt megengedett az, hogy valamekkora fontossága, mivel szeretném, mivel nagyobb fontossága szeretném. Következő tanulság, amit itt gondoltam, hogy minden megtanulható-e. Hát nem minden, tehát azért vannak olyan feladatok, amelyeket próbálunk megtanítani, tehát hogy adunk-e egy esélyt a számítógépnek, mesterséges intelligencia rendszernek, hogy nagy adathalmat összegyűjtünk, de nem mindig ugye sikerül. Tehát, hogy ez a 100% és a 0% ugye ez a jelenti két éve. Tehát nem mindig, nem minden ennyire fekete-fehér vagy megtanulható elvesen, hanem részben megtanulható, kettőnk, hogy inkább így mondom. Hát ezen kívül, ha újságban olvasom különböző cikkeket, azt olvasom, hogy legyünk kritikusak, tehát, hogy amit ott írnak, hogy 90%-ban sikerült ugye a nemét eltalálni és férfi vagy a nő, kérdezzünk vissza, hogy vajon mi volt a véletlen történet, mihez szétestene. Tehát hogy az elért pontosságok az mindig visszanyitási kérdés, hogy mennyire volt nehéz a feladat, mi volt a tett körülmény, tehát hogy ez a bűnbefolyásra kérdezik. És hát amit ugye a fiataloknak még hívenek, hogy nagyon fontosak itt a mesterséges intelligencia mögött rejlő módszerek, tehát érdemes ezeket így megtanulni, és érdemes mesterséges intelligencia kurzusokat az ilyen jellegű oktatásban bekapcsolni. Könnyedebb részhez ezt a művészeteket gondoltam itt a végén. Hát látom már olyan példát, hogy a mesterséges intelligenciát betanította, nagyon sok zene számot adta számára ugye bevezető, és elvárták, hogy rátadni jön, hogy arra a zene stílusra, vagy azt akarta a zenét próbálja megtanulni, és újabb generálni, tehát zene komponálása is alkalmas, és képeknek a generálására is, tehát a nevezett mintákat lehet generáltatni a Google-nak a Tempo Pro rendszerével, egy ingyenes szoftverkönyvtár. És nem csak teljesen új képet generálhat, hanem megadhatunk a számítógépnek egy előre beadott képet, mint hogy fölül látható, és azt kérjük tőle, hogy akkor erre generáljon új mintázatokat, amilyen stílus van, tehát újfajta játékos stílus, vagy különböző ilyen egyéb művészeti stílusokban, tehát monolizált el lehet készítettetni vele, kubista stílusban, impressionista stílusban, és bármiben, amiben úgy gondoljuk, hogy előre betanítjuk, és szeretnénk, hogy akkor abban a stílusban készítsen. Hát én ennyit szerettem volna, köszönöm szépen a figyelmet, itt az előzetesekben láttuk az irányát, és várom a kérdéseket, tehát hogyha bárkinek bármilyen kérdése felmerül, akkor szívesen válaszolok.
Az egyik kérdésem arcfelismerésből, hogy van-e valami szakmai magyarázat arra, hogy például mi a kínai arcokat, európaiak nagyon nehezen tudjuk egymással megkülönböztetni. Ugyanakkor Kína nagyon jól megkülönböztetni a